Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Néha jobb hallgatni, mint Szent József, és csöndben tenni a jót. Ferenc pápa szerdai katekézise. Jövőre elmegyek, ígérte a pápa. Interjú Hortobágyi Ciril Panonhalmi Bencés főapáttal, a Szentatyával való találkozásáról.
Néha jobb hallgatni, mint Szent József, és csöndben tenni a jót. Ferenc pápa szerdai katekézise. Negyedik alkalommal elmélkedett Szent Józsefről a pápa, aki ezúttal a csönd jelentőségéről, az építő szavak gyógyító erejéről szólt a szerdai audiencián. A hatodik pálteremben megtartott audiencián a pápa elmondta, az előző alkalmakkor végignéztük a környezetet, amelyben élt Szent József. Ma egy másik fontos szempontról szeretnék szólni, mely jellemzi őt, a csöndről. Ma különösen nagy szükségünk van a csönd újra felfedezésére, karácsony előtt, egy olyan korban, amely nem értékeli a hallgatást. Ferenc pápa katekézise elején megállapította, az evangéliumokból nem maradt ránk egyetlen szó sem a názáreti Józseftől. Ez nem azt jelenti, hogy hallgatag lett volna, ennek mélyebb jelentése van. Hallgatásával József megerősíti azt, amit Szent Ágoston ír. Vagyis amilyen mértékben növekszik bennünk a szó, a megtestesült ige, olyan mértékben csökkennek a szavak. József hallgatásával arra hív minket, hogy hagyjunk teret a megtestesült ige jelenlétének, Jézusnak. Ez a hallgatás nem némaság, hanem olyan csönd, amely mögött meghallgatás, odafigyelés, csöndes munkálkodás van. Jézus pedig ebben az iskolában nőtt föl, a názáreti házban, Mária és József példáját látva minden nap. Nem csoda, hogy ő maga is kereste az elcsendesedés pillanatait a hétköznapokban. Erre buzdítja tanítványait is. Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit. Milyen jó volna, ha mi valamennyien képesek lennénk újra rátalálni az életnek erre a szemlélődő dimenziójára, mely éppen a csöndben tárulkozik ki. Persze tudjuk jól, hogy ez nem könnyű. A csönd kissé ijesztő, mert önvizsgálatra hív, a befelé fordulásra, ahol valódi önmagunkkal találkozunk. Kedves testvérek! Tanuljuk meg Szent Józseftől, hogy ápoljuk a csönd tereit, ahol előbukkanhat egy másik szó, vagyis Jézus, buzdított a pápa. A Szentlélek hangja, aki bennünk lakozik, és elhozza Jézust. Nem könnyű fölismerni ezt a hangot, mert gyakran megzavarják aggodalmaink, kísértéseink, vágyaink, a bennünk rejlő remények. Ha azonban nem gyakoroljuk a hallgatást, akkor beszédünk is megbetegedhet. Akkor szavaink, ahelyett, hogy felragyogtatnák az igazságot, veszélyes fegyverré válnak. Hízelgéssé, kérkedéssé, hazugsággá, rágalommá. Sirák könyvében olvassuk, sokan elhullottak már a kard élétől, de nem annyian, mint amennyien meghaltak a nyelvtől. Jézus világosan megmondta, hogy aki rosszat mond fivéréről és nővéréről, rágalmazza fele barátját, az gyilkos. Mi gyakran nem hisszük, de ez az igazság. A nyelv ölni képes. Gondoljuk végig, hányszor gyilkoltunk mi is a nyelvünkkel, el fogjuk szégyelni magunkat. De jót tesz, nagyon jót tesz, tette hozzá a pápa. Tanuljuk meg Józseftől a csönd ápolását. Találjunk időt a nap során a belső elmélyülésre, amikor a lélek feltölthet, vigasztalhat, korrigálhat minket. Nézzünk magunkba. Hányszor van úgy, hogy éppen dolgozunk, vagy amint végeztünk, már nézzük is a mobilunkat, hogy egy másikba kezdjünk. Ez nem jó, mert felületessé tesz. A szív mélysége csöndben növekszik, teret adva a bölcsességnek, az elmélkedésnek és a Szentléleknek. Ne féljünk a csöndtől. Ha pedig beszélünk, használjuk jóra a nyelvünket, ne mondjunk butaságokat, vagy inkább hallgassunk. És most imádkozzunk Szent Józsefhez.
San Giuseppe, uomo di silenzio,
Szent József, a csönd embere, te, aki az evangéliumban nem mondtál egy szót sem, taníts meg minket, hogy böjtöt tartsunk a hiába való szavakból, hogy újra felfedezzük az építő, bátorító, vigasztaló és támogató szavak értékét. Állj azok mellé, akik szenvednek a bántó szavaktól, a sértésektől, rossz nyelvektől, és segíts, hogy szavainkat mindig tettek kövessék. Amen.
Jövőre elmegyek, ígérte a pápa. Interjú Hortobágyi Ciril Pannonhalmi Bencés főapáttal, a Szentatyával való találkozásáról. December 15-én a 6. Pál aulában tartott szokásos szerdai általános kiallgatáson részt vett Hortobágyi Ciril Pannonhalmi Bencés főapát, Dejcsis Konrád bencés szerzetes, a főapátság kulturális igazgatója és Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője. Hortobágyi Ciril főapát a katekézis követően átadta Ferenc pápának a bencés kiadó és a Magyar Kurír közös gondozásában megjelent az Evangélium szabadságában éljetek Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán című kötetet, és egyúttal megemlítette a Szentatyának, hogy szeretettel várják őt Magyarországra és Pannonhalmára, immár egy lelkipásztori látogatás keretében. Ferenc pápa németül válaszolta, Ich werde kommen, el fogok jönni. Most hallgassák meg a Hortobágyi Ciril Pannonhalmi Bencés főapáttal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Hortobágyi Ciril Pannonhalmi Bencés főapát, atyát, aki direkt a Szentatya közeléből érkezett, szerda van, pápai kiallgatáson vett részt. Ritka vendég járja mostanában zarándok, aki részt tud venni szerdai kiallgatáson, és be tud számolni az ottani légkörről. Mindenek előtt főapát úr arra kérdezdek, hogy milyen a légköre egy szerdai általános kiallgatásnak?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Én most vagyok először életemben egy ilyen általános kihallgatáson, ezért nem tudom összehasonlítani, hogy milyen volt évekkel ezelőtt, viszont egészen meglepett, hogy rengetegen voltak. Nagyon sokan voltak. Róma kong az ürességtől, utána bementünk a Szent Péter bazilikába, a Szent Péter sírjánál imádkozni, és Szent II. János Pál pápa sírjánál imádkozni, de alig voltak zarándokok, turisták, csak úgy lézengenek az emberek, talán még ez a Covid-nak az utóhatása. Viszont az általános kihallgatáson nagyon sokan voltak. Mi az első sorban ültünk a lépcsők alatt, balra tőlünk azok az ifjú házasok, akik, mint később megtudtam, ilyenkor mindig szoktak jönni, legalább 3 vagy 4 sorban fiatalok ott ültek, és hátul tele volt óriási terem emberekkel.
Az bizony több ezer embert jelent.
Az több ezer embert jelent, és a Szentatya különböző nyelveken szólalt meg, lefordították a beszédeit legalább 6 különböző nyelvre, és akkor mindig elkezdtek tapsolni, amikor bemondták, hogy többek között arabul elmondták a Szentatya katekézisét, és egy egész hangos volt a taps, tehát sokan voltak abból a nációból is.
Mi volt az apropója a római látogatásotoknak?
A mi római látogatásunknak az volt az apropója, hogy a bencés kiadó az új emberrel közösen kiadta a Szentatyának a Magyarországon elhangozott beszédeit, illetve a Szlovákiában elmondott beszédeit. Ez egy csinos kis könyv lett, amihez a Zvolenszki érsek úr írt előszólt, mint a szlovák püspöki kar elnöke, nyilván ez a szlovákiai magyarok számára fontos, és Feres András püspök úr, a magyar katolikus püspöki kar elnöke is írt hozzá egy előszót, ez pedig így a magyarországiak számára fontos, és ezt a beszédgyűjteményt adtuk át a Szentatyának. Ugyanakkor itt volt velünk a Újember kiadónak is a vezetője, Kuzmány István, diákónus testvér, ő pedig azt az első képes albumot adta át a Szentatyának, amiben a magyarországi látogatás után azonnal a helyszínek alapján fölvételek, az eukarisztikus kongresszusra visszatekintve mit minden történt a kongresszuson, és nyilván abban egyik főszerep, főhelyen van a Szentatyának a szentmiséje, a Stáció Orbis szentmise, arról a képek, meg a rövid beszámoló, úgyhogy ez a kettő volt a mi részünkről a legfontosabb.
Picikét, bontsuk ki ezt a találkozást. Hogyan történt a találkozás a Szentatyával?
Aki már járt ilyen általános kihallgatáson, az bizonyára tudja, számomra nagyon megható volt, mivel először voltam, amit már mondtam, hogy miután a pápa elmondta a beszédét, ő fönnül a föltámadt Krisztus szobor alatt, és jönnek a püspökök, bíborosok hozzá, akik szintén fönn voltak, utána a lépcsőkön lejön az emberekhez, és a második
ami nem is olyan könnyű neki.
Ami nem is olyan könnyű, jobbra-balra álltak mellette, hiszen lehet érezni, hogy nem fiatalodik a Szent Atya. És aztán, hát természetes, hogy mikor elénk lépett, azt mondták, hogy mi maradjunk itt, majd a Szent Atya jön, és nem mi járulunk hozzá, hanem ő jön hozzánk. És mi olyan természetes módon fölugrottunk, hogy fölállunk, és ő intett, hogy foglaljunk helyet. És ő állt előttünk, én ültem a szélén, kezemben a könyv, a Kuzmány István olaszul elmondta, hogy kik vagyunk, és amikor, hogy Magyarországról jöttünk, akkor azonnal megszólalt, Isten hozott. Én pedig németül tudok, és tudom, hogy a Szent Atya tud németül. Elmondtam neki, hogy Pannonhalmi főapát vagyok, kiadtuk a könyvet, átadtam neki. Kedvesen érdeklődően belelapozott. És vannak benne képek is egy-kettő, és úgy megakadt a szeme, látszott rajta, hogy mosolyog. És mondtam neki, hogy mi közvetlen a Szent Szék alá rendelt monostor vagyunk. Nagyon örülök annak, hogy Szlovákiából hazafelé tartva a repülőgépen a Szent Atya azt mondta, hogy el akar jönni lelkipásztori látogatásra Magyarországra, és szeretettel várjuk, és azt is mondtam, hogy mivel közvetlen a Szent Szék alá rendelt monostor vagyunk, nagyon örülnénk, ha minket is meglátogatna a Szent Atya. Most így összefogóan reagált erre, és németül válaszolta, hogy ich werde kommen, el fogok jönni, jövőre el fogok jönni, teljesen azóta is a hatása alatt vagyok. Ezt a Szent Atya mondta, hogy el fog jönni Magyarországra egy lelkipásztori látogatásra, és nagyon reméljük, hogy akkor, hogyha több napira jön esetleg, akkor Pannonhalma is benne lesz a helyszínek között.
Ez a sokadik kijelentése, és ezt annyira erős meggyőződése mondja, hogy bizonyára eltökélt szándéka, hogy azt az egyszeri élményt, ami számára egy nagyon szép élmény volt, hasonlóképpen az országnak is, ezt ő újból fölelevenítse, és akkor tényleg, ahogyan említetted, egy lelkipásztori látogatás keretében érkezik ide, nem pedig egy ilyen nagy rendkívüli eseményre, milyen volt az eukarisztikus kongresszus. Pannonhalma, hogyan látod főapát úr, most így már beleszoktál a főapáti szolgálatodba, a bencés közösségnek a magyarországi lelkipásztori szerepét, küldetését?
Magyarországon három önálló közösség, és Bakony Béla negyedik, amelyik még Pannonhalmához tartozik vagyunk, és Budapesten van egy kis tanulmányi házunk, ahol a fiataljaink tanulnak. És mindegyik háznak megvan a sajátos arca, de nagyon sok közös vonás van. Az egyik közös vonás a lelkipásztori, tényleg a lelkipásztori küldetés. Most ebbe benne van a plébániai szolgálat is. Pannonhalmának 15 plébániája van, Bakony Bélnek maga a plébánia az ő gondjukra van bízva. A győri közösség városban van a Szent Ignác templom, az egykori jezsuita templom, az egy nagyon közkedvelt a városban lévő lelkipásztori hely. A pici Szabina kápolnánk, ahol a tanulmányi házban Budapesten, az is egy lelkipásztori hely, Tihany pedig a Balatonnak azon a pontján sok települést, üdülőhelyet látnak el. Tehát van egy direkt lelkipásztori szolgálat. Van egy kulturális, spirituális szolgálata is mindegyik közösségnek, ami rendezvényekben mutatkozik meg, lelki gyakorlatokban mutatkozik meg, kiadványokban mutatkozik meg a bencés kiadó kiadványaiban, konferenciákban, nekünk volt egy ökumenikus konferenciánk például az idén tavasszal, ahol a Kurt Koch bíboros volt a főelőadó, és ennek köszönhető úgy gondolom az, hogy most a legutóbb, amikor a pápa az eukarisztikus kongresszusra jött, és előtte találkozott a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának a vezetőivel, akkor név szerint megemlítette Pannonhalmát, és azt mondta, hogy áldom azt a közös utat, amit legutóbb Pannonhalmán kezdtetek el, együtt imádkozni, együtt gondolkodni az egyház jövőjéért. Pannonhalmát az egyház lelkiségi kisugárzó centrumának nevezte. Ezek tényleg nagyon meghatók és megtisztelők, ugyanakkor viszont úgy gondolom, hogy tényleg egy visszaigazolás arra vonatkozóan, hogy a direkt lelkipásztori szolgálatunk mellett, amit egy hagyományos plébániai szolgálat jelent, van egy olyan kulturális, spirituális szolgálatunk is, Tihanyi tetőtéri esték. A iskoláink, ahol jelen vagyunk, Pannonhalmának 11 iskolája van, az oktatáson keresztül társadalmi hatást kifejteni, vagy az evangelizációnak azt a formáját, amit egy iskolában lehet csinálni fiatalok között, vagy a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolánk, ahol a ferencesekkel és a piaristákkal együtt vagyunk, közösen fönntartók, Jákó atya a rektora, a magyarországi szerzetesség fiataljainak a teológiai műhelye, és azok számára is rendelkezésre állunk, akik civilként jönnek hozzánk, hittanszakot lehet végezni. Együttműködésünk van az ELTE-vel, tehát valaki tanulhat egy főszakot, mondjuk egy nyelvszakot az ELTE-n, és mellette hittanári szakot végezhet a Szapiencián. Szóval ez így minden együtt úgy gondolom, hogy a magunk törékenysége mellett is benne állunk Isten országának az építésében, így a lelkipásztori missziónak egy tágabban értelmezett spektrumát képviseljük.
Milyen segítséget, milyen különlegességet jelentés ad az a tény, hogy kezdettől fogva a Bencésrend egy nagy nemzetek fölötti család?
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar kongregáció eleve egy nemzetközi kongregáció, mert a Szampaulói Szent Gellért monostor is hozzánk tartozik. Magyar bencések alapították. Brazíliában a magyarok lelkipásztori szolgálatára kért a szampaulói érsek magyar papokat, és Szelecz Arnold atya akkor ment először. 48-as, 50-es fordulat után, amikor más világ jött ránk Magyarországon, Miris Numerus Clausus kaptunk, ott volt egy bázis, többen kimentek magyar bencések, és alapítottak egy apátságot a nagy iskolával, szociális intézményekkel. A jó magyarjaink már a kriptában nyugszanak, viszont az ő utódaik folytatják azt a munkát, amit elkezdtek. A pannonhalmi főapát 3 évente vizitál Szampaulóban. Egyszer már voltam, most január végén fogok újra menni, és elmentünk a helyi püspökhöz, a Campo-Limpói püspökhöz, és azzal fogadott, hogy Pannonhalma Tóth Veremund atya alapított 2 plébániát a favellákon, amelyek most is szépen működnek, ő építette a templomokat, és nagyon hálás vagyok a magyar bencéseknek. Tehát maga a kongregáció is ilyen nemzetközi, de 19 bencés kongregáció van, létezik a világon. A kongregációk vezető apátjai, a prézesapátok évente egyszer találkozunk, és így gyakorlatilag lefedi az egész, mind az 5 kontinenst a bencés rend, ott van a rend a maga imádság, munka, harmóniáját kereső életével, ugyanakkor nagyon beleágyazva a különböző lehetőségekbe. Szent Benedek nem egy célfeladatra hozott létre egy szerzetes rendet. Mi nem betegápoló rend vagyunk, vagy tanító rend, vagy ami később nagyon gazdagítva az egyház misszióját kialakult, hanem úgy álmodja meg a szerzetes életét, hogy imádságnak, munkának egy józan harmóniájában éljen, de a munkát azt az egyház missziójában való helyi bekapcsolódás határozza meg. És vannak, ahol jobban ténylegesen a lelkipásztori munkában, vannak, ahol a tudományos munkában, vannak, ahol az oktatásban, vannak, ahol a szegény gondozásban vannak benne jobban a bencések. Így nagyon gazdag a bencés világnak a küldetése, hogyha úgy ez a 19 prézesapát minden évben beszámol, hogy a mi kongregációnkban mi a helyzet, és úgy elcsodálkozom, hogy a milyen gazdag az egyházunknak a küldetése, és mi abban benne tudunk állni.
Kedves főapát úr, hálásan köszönöm a beszélgetést. Karácsony közelettével kívánunk, hogy neked, a tieidnek, a bencés atyáknak szerte Magyarországon egészen Brazíliáig menően, São Paulóig menően legyen Isten áldotta ünnepetek.
Nagyon köszönöm, én is szeretettel kívánom a Vatikáni Rádió minden munkatársának, a rádió minden hallgatójának még az áldott advent végi napokat, a karácsonyi készületet, és utána pedig áldott ünnepet.
Köszönöm szépen! A Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapáttól készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves testvérek,